Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől! Kedves munkatársam, Gitár Szabó Júlia Zsuzsanna nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsora. Virágvasárnapra és húsvétra készít az ébresztő gondolat. Aztán az asztma és az allergia témakörét koncolgatjuk.
Káros mellékhatás nem okoz, tüneteket nem okoz, viszont az allergiások szervezete erre úgy reagál, az immunrendszerük, hogy bizonyos szervekben a szemet érintheti, az orrot, ha a tüdőt érinti, akkor az asztmás tünetek alakulnak ki, de bőrt, táplálék, tehát tápcsatornát érinthetik ezek az elváltozások. Attól függ, hogy melyik szervet érinti, alakulnak ki ezek a klinikai tünetek.
Majd a szíriai vasárnapi iskoláról.
Az egyik ez az arab reformátusok egyháza, másik pedig az örmény reformátusok, akik kint szép számban élnek Szíriában. Akkor elhatároztuk, hogy egy vasárnapi iskola programot fogunk támogatni a Hexen keresztül. Ez az elhatározásunk azóta is megmaradt, és szilárdan a hétköznapjainkban is ott van. Az idei évben döntöttünk arról, hogy minden hónapban más célra fog gyűjteni a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és a március hónapban a hitüket nem könnyen megélő, talán az egy picit erős fogalom ebben az esetben, hogy üldözött keresztjének, de mégiscsak periférián élő keresztjéneknek a támogatását tűztük ki célul.
És az Álmod Valóra nevű kezdeményezésről hallhatunk összeállításokat.
Debrecenből, Szegedről, Erdélyből, Ungvárról, Beregszászról, és a lista az így nem is teljes ebben a felsorolásban, mert nagyon sok helyről, nagyon sokféle egyetemista érkezik, és ez az alkalom azért borzasztó különleges, mert mégis megvan a közös hang. Annyiféle szakról és annyiféle képzési irányultságból érkeznek az emberek, és mégis van egy közös gyűjtőpont, és én úgy gondolom, hogy ez nem más, mint az ige és az Úr Jézusnak a jelenléte.
Végül a 12. Zsoltár segít lelkünk elcsendesedésében. Hallgassanak minket most is!
Don't cross me, I'm yours. Olvassák a harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap világhálós kiadása a harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
Ébresztő gondolat. Jézus feltámadása, mint a hiányra adott válasz. Nagy csütörtök az étkezés megszentelése. Nagy péntek a szenvedésé, nagy szombat pedig a csend napja. Emberileg nézve három nap út a bizonytalanság felé, és ráadásul megkerülhetetlen út. Aki kulturálatlan étkezik, érzi, hogy valamiként áldozik a természetből. A természet dolgai benne feláldozásra kerülnek. Így is igaz, hogy a természet az embert szolgálja. Aki választ keres a szenvedésre, már kevesebb táppontot kap. A keleti ember passzív módon megadja magát a fájdalomnak, a nyugati ember pedig mindenféle mesterséges eszközzel kerüli. Előbb-utóbb mindenki eljut a nagy szombatig, a csendig. Véget ér a küzdelem. A feszült élet után jön valamilyen megnyugvás, vagy ennek a hiedelme. Ennek a csendnek sokféle neve van. Nirvána, világszellem, senki ne zavarjon állapot, durvább esetben öngyilkosság. Krisztus nélkül erőlködésünk menthetetlenül kifulladáshoz vezet. Jézus a feltámadásakor nem csak a célnál vár, hanem elénk jön, hogy szent lelkével áthassa ezt a furcsa földi zarándokutat. A feltámadás hite nélkül olyan az életünk, mint amikor a repülő begyorsul a kifutópályán, és a végén nagy lendülettel belebicsaklik a földbe. A feltámadás tudata olyan, mint a felemelkedés biztos tudata. Sánta János. Pozsonyi Ágnes megváltás. Messiás jött eltörölni gyenge ember vétkeit. Átvette a bűneinket. Látod, ott a szent kereszten. Kitárt karral téged vár, ez az áldott nagy szeretet.
Hit és gyógyítás.
Nem mindenki allergiás, aki asztmás, és nem mindenki asztmás, aki allergiás. Tény azonban, hogy a két tünet együttesnek van köze egymáshoz, és a betegek száma is párhuzamosan nő. Szinte minden nap halljuk, és magunk is használjuk ezeket a fogalmakat. Nem csoda, hisz a betegek számának növekedése magával hozta azt a jelenséget, hogy ezek a szavak az orvosi szakzsargonból mindennapi szótárunk részévé váltak. Vajon mennyire használjuk tudatosan ezeket a fogalmakat, tisztában vagyunk-e pontos jelentésükkel? Az orvosi gyakorlat azt mutatja, hogy még a betegek nagy része sincs tisztában e szavak hátterével. Minden 100 újszülöttből 40 atópiás alkattal jön világra, azaz hajlama van valamilyen allergiás betegség megjelenésére. Ez a hajlam azonban nem jelenti azt, hogy az emberiség 40%-a valóban valamilyen allergiabetegségben kell, hogy szenvedjen. Minden ember folyamatos kölcsönhatásban él környezetével, az egészséges emberek minden konfliktus nélkül együtt élnek környezetük adottságaival, vagy sokszor kellemes ingerként élik meg azokat. Gondoljunk csak egy virágos nyári rét illatorgiájára, egy kellemes parfümillatra. Az allergiás egyén ezekre a környezeti ingerekre, vagy ezek egy részére fokozott válaszkészséggel reagál. Lényegében egy külső ideg anyaggal szembeni felfokozott védekező készség az, amit az egyén már betegségként érzékel. Önmagában az a kijelentés, hogy allergiás vagyok, nem sok információt hordoz. Az allergiás hajlam mindig valamilyen környezeti tényezőre, például virágporra, atkára, állati szőrre irányul. Tehát akkor jelentkeznek a tünetek, amikor az allergiás beteg azzal az anyaggal találkozik, amire túlérzékeny. Asztma. Az asztma az orvosi meghatározás szerint a légutak idült, immunológiai mechanizmuson alapuló gyulladása. Számos tényező vezethet asztma kialakulásához. Az allergének csak részben tehetők ezért felelőssé. Lényegében felfoghatjuk civilizációs betegségként is, hiszen sok olyan tényező játszik szerepet kialakulásában, mely az urbanizáció hozadéka. A sok tényezős, részben örökletes betegség kórtani háttere azonban minden esetben ugyanaz. A légutak nyálkahártyájának vizenyője, a léguti simaizmok fokozott tónusa, görcsös állapota, valamint a gyulladásos sejtek fokozott megjelenése a légutakban. Asztma és allergia. Lényegében ott találkozik, hogy az asztmák egy részében tényleges kóroki tényezőként az allergén a felelős. Másrészt sok esetben az úgymond csak szénanáthás egyén az idő múlásával egyszer csak asztmás tüneteket fog produkálni. Ennek az oka, hogy nem csak az orrnyálkahártyán jelennek meg az allergiás gyulladás jelei, hanem a mélyebb légutakban is. Ilyenkor azonban tünetként már asztmát is érzékelhetünk a nátha mellett.
Praising my Savior all that day long.
Az emberi szervezetnek és a környezetnek van egy kölcsönhatása. Az emberi szervezetben az immunrendszer az védekezik, bármilyen támadás érné a szervezetet, vírusok, baktériumok ellen védekezik, ez az immunitás. Tulajdonképpen vannak emberek viszont, akik esetében olyan anyagok is, amik egyébként nem a legkáros anyagok, nem kóros dolgokat elindító anyagok, a szervezetre nem ártalmasak egyébként, de vannak emberek, akiknél ezek az anyagok is idegenként jelentkeznek, az immunrendszerünk úgy ismeri fel, mint egy nem megfelelő, tehát egy káros anyagot, ezért más módon védekezik az immunrendszerünk, és ezekre az olyan anyagokkal szemben is védekezik az allergiásoknak az immunrendszere, amelyek egyébként nem jelentenének kórosat, káros hatást a szervezetre.
De tulajdonképpen az allergia, akkor az az emberi szervezet reakciója a külső környezeti hatásokra?
Egy reakció olyan anyagokkal szemben is, például mint a fáknak, a növényeknek, tehát a pollenallergia, a házi poratka, az atkának az ürüléke az, ami allergizál, aztán a különféle rovarcsípések, állati szőrök, ezek mind penész gombák, gombaspóra, ez mind vannak emberek, akiknél találkozik, az égvilágon semmilyen kóros, káros mellékhatást nem okoz, tüneteket nem okoz, viszont az allergiások szervezete erre úgy reagál, az immunrendszerük, hogy bizonyos szervekben a szemet érintheti, az orrot, ha a tüdőt érinti, akkor az aszmás tünetek alakulnak ki, de bőrt, táplálék, tehát tápcsatornát érinthetik ezek az elváltozások. Attól függ, hogy melyik szervet érinti, alakulnak ki ezek a klinikai tünetek.
Melyik a leggyakoribb allergia, melyik szervet érinti a leggyakrabban?
Hát azért ennek van egy kicsit korspecifitása is, hiszen régebben volt különösen az, hogy az 5 év alatti gyerekeknél inkább az obstruktív bronhitiszes asztmás, tehát a tüdőt érintő problémák jelentkeztek, a szénanáthás tünetek azok inkább később. Most eltolódott ez az egész folyamat, és már csecsemőkortól kezdve kialakulhatnak az orr-szem tünetek is, bőrtünetek azok az első allergiás tünetek gyerekek esetében, hiszen a környezet, a táplálék és a közvetlen környezet az, ami hatással van rájuk, és ami allergizálhatja őket.
Olyan sokszor hallunk most arról, hogy rengetegen tüsszögnek, szénán áthájuk van, rengetegen köhögnek. Megváltozott valami az utóbbi években, hogy most több allergiás van, vagy ez csak illúzió?
Tulajdonképpen azért az allergiások száma azért növekedett, főleg az előző 10-20 évben, de most talán stagnál a statisztikai adatok szerint. Inkább az, hogy most a lakosság, az emberek igénye kicsit megváltozott. Régen legyintettek köhög, de nem lázas, tüsszög, de nem olyan beteg. Ez nem jelentett problémát. Most már mindenkinek van ilyen igénye, hogy megkeresse az okát annak, hiszen ha valaki egyfolytában tüsszög heteken át, az biztos, hogy nem egy infekció, hanem az valamilyen allergizáló tényező tartja fenn ezt a folyamatot.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy honnan lehet azt tudni, vagy milyen tünetei vannak, hogy ha valakinek mondjuk egy alkalmi betegsége van, vagy hogyha mondjuk egy régóta elhúzódó, visszatérő, valószínűleg allergiája.
Hát általában főleg a pollenallergiásoknál van is pollennap, tehát tudjuk azt, hogy melyik növény, melyik fa, melyik növény mikor virágzik, mikor szórja az pollenjét, és tulajdonképpen ez van ilyen pollen naptárunk is. Tudjuk azt, hogy a tél után az első allergizáló tényezőket jelentik a nyír, fa, az éger, a barkások, tehát ezek az első allergizáló tényezők, és később utána következik, amikor a fű kizöldül, virágzik, nyírják a füvet, a fűallergiások, a gabonafélék, egyik nem maga a gabonaliszt, meg ezek allergizálnak, az is lehet, de elsősorban a virágzás során kerülnek ezek a pollenek a levegőbe, illetve jutnak be a tüdőbe, és okoznak tüneteket.
Allergia szezonban például a parlagfű megjelenésekor, ez később van az évben. Ez is legalább olyan nagy horderejű, mint a tavaszi időszakban lévő pollen allergia?
Természetesen. Nagyon sok Magyarországon, nagyon sok parlagfű allergiás van. Itt a mi régünkben korábban, és néhány, vagy több 10-20 évvel ezelőtt az üröm volt az, ami a leggyakoribb allergiaként szerepelt, az júliusban okoz főleg tüneteket, ezt követően jelentkeznek a gyomok, a parlagfűnek a szezonja, általában augusztus közepétől jelentkeznek ezek a tünetek, és egészen október végéig, ameddig az esős párás időben nem jön, akkor ér véget ez a szezon.
Ahogy mondta, sok más allergia típus is van, tehát nem csak a pollennel Hogy a virágokkal kapcsolatban melyek ezek?
Hát nagyon gyakori az atka érzékenység. Az atka az egy mikroszkopikus lény, aminek a szerkezete, a képe olyan, mint a ráknak. Nagyon sokszor például a kivizsgálás során látjuk azt, hogy rákot még az a gyerek az életében nem látott, de kijön, hogyha a sorozatban benne van, akkor esetleg ilyen allergia is jelentkezik, de kimutatható, vagy a laborleletekben előfordul, de igaziból nyilván a genetikájuk, hasonlóságok miatt ad keresztreakciót. Tulajdonképpen az atka ez a lakásokban mindenütt ott van, szereti a melegebb, párásabb levegőt. Télen, amikor az ablakok többnyire zárva vannak, bent főzünk, melegebb van, párásabb a levegő, akkor szaporodik gyorsan, nyáron is van ez, de akkor többet szellőztetünk, szabadba többet kimegyünk, kevesebbet tartózkodunk a lakásban.
Mi a helyzet a házi porral? Úgy tudom, hogy ez is válthat ki nagyon komoly allergiás reakciókat.
Hát a házi por maga az azt jelenti, hogy abban benne van az atkának az ürüléke, a levált emberi hámréteg, felső réteg, tehát az egy összetett valami. A házi por magát ezt jelenti, tehát benne van az atka ürüléke, a levált állati szőr, tehát bármi állatoknak a hám szövetéből levált elhalt sejtek, ezeknek a keveréke vagy a házi port.
Milyen veszélyei vannak annak, hogyha valakinél nem derül ki, hogy allergiás reakció váltja ki a tüneteket?
Tulajdonképpen eleve az, hogy nem használhat sok antibiotikumot, kap a tüneteit, másképp próbálják kezelni, de úgysem nem javítja a tüneteket. Tudott az, hogy például valakinek szénánátás tünete van csak, tehát könnyezik a szeme, vagy viszket a szeme, meg eldugul az orra, vagy tűszök. Nem jelent olyan nagy problémát, gondolják egyesek. De azért kell komolyan venni, mert a szénanáthás tünetek után, miután egy légúzról beszélünk, tehát nincs az alsó és a felső légutaknak közös a bélése, nincs vámhatár a kettő között, tehát ha a szénanáthás tünetek kialakulnak, előbb-utóbb az alsóbb légutakat, tehát a hörgőket is fogja érinteni ez az allergiás folyamat, és asztmában megy át, ami már komolyabb tünetekkel járhat.
Milyen vizsgálatokkal lehet kimutatni az allergiának a különböző fajtáit?
Igen, hát tulajdonképpen keresünk allergiát, ez az első. Már újszülötteknek, az allergiás családok újszülöttjeinek is, hiszen az utolsó trimenonban már kialakulhat allergizáltság, olyan az immunrendszer a magzatnak is. Tehát már a születéskor a köldökzsinór vérből emelkedettebb összigéértéket tudunk mutatni, tehát már ez utal arra, hogy allergiás problémái lesznek ennek a gyereknek is. Későbbiekben kb. Másfél éves kortól felszoktuk tenni a bőrtesztet, priktesztet. Egy alkalhajlító oldalára különféle allergéneket tartalmazó oldatokat cseppentünk, felületes hámsérülést ejtünk a bőrön, és egy 20 perc elteltével tudjuk a reakciót leolvasni. Pozitív esetben ennek egy piros duzzanat lesz a pozitív esetben az eredménye, és ennek a nagyságát tudjuk leolvasni milliméterekben.
Ez mennyire hatékony ez a vizsgálat? Mert az biztos, hogy ez a legnépszerűbb, de talán nem mindig megbízható?
Nem mindig. Tehát tulajdonképpen egy aszmás gyerek lehet akkor is allergiás, és ha mi nem tudjuk kimutatni. Hiszen néhány anyagra vizsgáljuk, a leggyakoribb allergénekre vizsgáljuk a gyerekeket, de igaziból millió dolog allergizálhat még ezen kívül.
Mondta az allergiát, és mondta az asztmát. Mi a különbség a kettő között, és miért ennyire könnyen összetéveszthetők a kettőnek a tünetei?
Tulajdonképpen ez mindig kérdés is szokott lenni a szülők részéről is, hogy allergiás, ő asztmás, tehát nem. Az asztma az azt jelenti, mint az elején mondtuk, hogy tulajdonképpen ha kialakul egy allergizáltság, akkor attól függ, hogy melyik szervet érinti. Ezért lesz, ha szemtünete van, konjunktivitis allergika, ortünete, rinitis, a szénanáthás tünetek, illetve a hörgőket érinti ez az allergiás folyamat, akkor a hörgőben zajlik az egész, ott történik, akkor lesznek az aszmás tünetek. Hiszen végeredménye az lesz, hogy bronkospazmus alakul ki, nehezítetté válik a kilégzés, sípoló légzése lesz a betegnek, tehát tulajdonképpen ilyenkor hörgőtágítóval tudunk az állapotán segíteni.
De nem feltétlenül van asztmája, tehát asztmás tünetei vannak, de...
De az aszma. Tehát az aszma, ha a tüdőt érinti, tüdőben kialakulnak. Tehát nagyon durván mindig azt szoktam mondani a szülőnek, hogy a fokozott a bronchusoknak, hörgőknek a hiperreaktivitása. Tehát tulajdonképpen, ha valaki leszáll a keletiben, a pályaudvaron, egy egészséges ember és a smog miatt ősszel elkezd köhögni, de sok idő, több idő múlva. Viszont egy asztmás, akinek a hörgő nyálkártyája túlérzékeny, az, hogy kilép a vonatból, már elkezd köhögni, fulladni, leegyszerűsítve ezt jelenti.
Hogyan lehet kezelni az allergiás tüneteket? Milyen megoldások vannak?
Az allergia elleni szerekkel kezelhetjük ezeket a tüneteket. A színanát, ha a bőrtünetek esetében, a bőrtünetekről például érdekes elmondani, hogy aki allergiás, atópiás lesz a későbbiekben, az első allergiásra utaló tünete lehet a koszmó a fején a csecsemőnek, mert száraz a bőre, érzékeny a bőre, és a fejbőrön is, és sokszor ez az első tünete. Van egy bizonyos lefolyása jellemző az allergiásoknak általában a 3 éves korhoz változás, addig nagyon gyakran volt tünete, fulladt, sokat volt beteg, akkor lehet, hogy jön egy 5-6 éves koráig egy nyugodtabb periódus. Lehet, hogy azt is kihagyja, amikor is kráskor kezdődik, és majd a serdülőkor, 9-11 éves korhoz ismét változás. Amikor már jól mérhető a légzés funkciójuk 5 éves kor felett, a légzés funkcióval is tudjuk ezt bizonyítani, hogy asztmára hajlamos-e, ha van tünete, akkor hörgőtágítót adva ezek a légzés funkcióban mért értékek lényegesen emelkednek. Tehát ezekkel egyértelműen lehet bizonyítani, valaki aszmás, vagy nem aszmás. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Of a river of salvation. I've been purchased by God.
Az allergia egy idegrendszeri rendellenesség okozta betegség, amely emberek millióinak nehezíti meg a hétköznapjait. A kiváltó anyagok, vagyis az allergének ráadásul a pollentől az élelmiszerekig nagyon sokfélék lehetnek. A te esetedben az allergia melyik típusáról van szó?
Hát nekem főleg légúti allergiám van. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat folyik az orrom az allergia szezonban. Főleg porra, pollenre, porcicára, meg kutyamacska szőrre vagyok allergiás. Ez nálam úgy nyilvánul meg, hogy a május-júniusi hónapban, mikor a legtöbb pollen van, akkor nagyon sokat könnyezem, folyik az orrom.
És mikor vetted észre?
Ez nagyon érdekes, mert nagyon sokat szenvedtem emiatt, ugyanis tinédzser koromban kezdett először jelentkezni, és nem tudtuk, hogy miről van szó. Bedugult az orrom, főleg akkor, mikor falun voltam nagymamáméknál, és az az érdekes, hogy mire faluról eljöttünk az orvoshoz, semmi bajom nem volt. Kidugult az orrom, minden rendben volt. Kivizsgáltak, hát nincs semmi baj, valószínűleg egy kis megfázás. És mikor már otthon voltam, teljesen elmúlt. De mikor ismét elmentem mamámékhoz falura, újból előjött. Ez nagyon sok álmatlan éjszakát okozott, ugyanis volt, hogy éjjel dugult be az orrom, de annyira, hogy már nem tudtam lélegezni. Mivel azt hittük, hogy megfázás, elkezdtem a paracetamolt meg az ehhez hasonló gyógyszereket szedni, de nem használt. Mire ismét bejöttünk az orvoshoz, megint elmúlt. Valaki ajánlotta aztán, hogy valószínűleg, hogy allergia, menjünk el egy allergológushoz. És ott derült ki, hogy hát igen, elég sok fajta allergiám van, és igazából az allergia a ludas, nem meghűlés.
És azzal kapcsolatosan tudott mondani neked információt, hogy ez mitől alakulhatott ki?
Nem. Azt mondták, hogy valószínűleg pszichoszomatikus, majd kinövöm, de több információt ők se tudtak róla. Azt mondják, hogy ez nem igazából lehet tudni, hogy mitől alakult ki. Az immunrendszer túlzottan reagál ezekre az anyagokra.
És mit javasolt? Gyógyszeres kezelést?
Igen, fölírtak egy csomó gyógyszert, igazából egyik se használt, a gyógyszeres kezelés sokat nem segített, a gyógyszerek hatására folyton fáradt voltam, álmos, nem tudtam annyira figyelni, és ez a sulis időszakban nagyon nehéz volt, ugyanis nagyon kihatott a tanulásra, és akkor úgy döntöttünk, hogy hát inkább hagyjuk. Amíg rátaláltunk a leghatásosabb gyógyszerre, nagyon sok mindent kipróbáltunk, nagyon sok fajta gyógyszert, de igazából egyiknek se volt hatása. Aztán elmentünk egy másik allergológushoz, ő azt mondta, hogy hát igazából ez azért van, mert orrsövényferdülésen van. Ő is felírt egy csomó gyógyszert, és azt mondta, hogy egy hónap múlva menjünk vissza, és lássuk, hogy mi változik, és ha nem változik semmi, akkor műtét következik. Mikor visszamentünk, azt mondta, hogy hát, csodája, teljesen elmúlt az orrsövényferdülésem, de az allergiám azért megmaradt.
A gyógyszeren kívül esetleg más, valamilyen alternatív kezelési módot próbálták ki?
Nem próbáltam. Mondták, hogy van valami új kezelési módszer. Évente kapsz 3 injekciót, és arra az évre teljesen megszűnik az allergia. Ezt még nem próbáltam ki, ugyanis időközben találtam egy orrsprét, ami segíteni szokott ezekben a nehezebb időszakokban.
Én Parajdi vagyok, és a Parajdi sóbányában kezelés folyik. A légúti megbetegedésekben szenvedők szoktak oda lejárni, és állítólag ez sokat segít nekik, megkönnyíti a hétköznapjaikat. Te esetleg próbáltad ki, hogy a te allergiádon valamit enyhített volna?
Az az igazság, hogy ezt még nem próbáltam. Voltam párszor sóbányába, igaz rövid ideig, így pár órára csak, de ez a rövid idő alatt semmi változást nem éreztem. Sóbányában tartott kezelések valószínűleg nem az én allergiámra összpontosulnának, vagy az én allergiámra nem lenne hatásos.
Mennyire nehéz együtt élni ezzel?
Hát igazából, ha megszokod, utána már nem olyan nehéz, mert tudod az időszakokat, hogy mikor fog jelentkezni.
Tavasz, ugye?
Igen, főleg tavasz. És azt vettem észre, hogy az utóbbi időben főleg a hársfa virágzása, azaz az időszak, mikor nagyon megvisel. Ez ellen videkezni sajnos nem tudok, viszont a kutyamacska szőrt az könnyebb már kordában tartani, ugyanis messziről kerülöm a kutyákat és a macskákat. Ez elég nehéz, mert nagyon állatszerető vagyok, és főleg a kutyákat szeretem. De ez van. Az ilyen időszakban, főleg tínédzser koromban, amikor többet voltam falun, és ott kellett aludni is, és még az allergia is jelentkezett. Ezt úgy tudtuk a legjobban kiküszöbölni, hogy nyitott ablakkal aludtam. Ez főleg a porallergiára volt hatásos, ugyanis mamáméknál ilyen régebb útrok voltak, amikben már beleülődött amúgy is a por. Ablak mellett aludtam is nyitott ablakkal, és ez így működött.
De hogyha éppen nyitva volt az ablak, akkor hogy nem zavart meg a kintről esetleg beszűrődő?
Hát falun nincs akkora por kint, hogy bejöjjön, és az ablakok környékén nem voltak fák. Az allergia hatására nagyon érzékeny lett az orrom, és nagyon érzékeny vagyok bármilyen szagra vagy illatra. Nagyon könnyen felismerek egy olyan illatot, amit már éreztem egyszer valahol, és nagyon rövid időn belül tudom asszociálni valamire. Ezért nagyon könnyen megjegyzem a parfümök illatát. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a szamosújvári templomnak az illatát érzem. Tehát elég, hogy végigmenjek a templom előtt, és ha nyitva van a templom ajtaja, kiáramlik az a templom illat, rögtön tudom asszociálni, és előjönnek az akkori emlékek, vagy amikor a templomban voltam, ehhez kapcsolódó emlékek. Ez nagyon érdekes. Ugyanígy a parfümök illatát is rögtön tudom asszociálni személyekre, hogy kik használták azt a parfümöt.
Akkor gyakorlatilag ez a képességed, hogy a szaglásod ennyire megerősödött, ez, ha úgy tetszik, nevezhető az allergiának az egyetlen jó hatásának.
Igen. Ilyen szempontból ez előnyömre vált, de ki kell találjam még, hogy hogy kamatoztassam. Valószínűleg ez az én szupererőm.
Harangszó Rádió. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
A szíriai református egyházak vasárnapi iskoláinak indított ismét gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Szíriában 2011-ben polgárháború robbant ki, ami később nemzetközi konfliktusba torkollott. Az ENSZ becslései szerint 400 ezeren estek már a háború áldozatául, 12 millió embernek kellett lakóhelyt elhagynia. Közülük 5,5 millióan az ország határon kívülre menekültek, mások az országon belül menekültek más térségbe. Még ha 2017 óta a helyzet nyugodtabbnak is tűnik Szíriában, a helyi harcok továbbra is folytatódnak. Több mint 13 millió ember szorul humanitárius segítségre. A keresztények évszázadok óta a kisebbségben élnek Szíriában, a harcok kezdete óta erejükön felüli, az egyházaikon messze túlmutató jelentőségű szolgálatot végeznek. Lelki gondoznak, humanitárius segítséget nyújtanak, orvosi ellátást végeznek, oktatási tevékenységet folytatnak és biztonságos tereket teremtenek keresztények és muszlimok számára. Ilyen a vasárnap iskola program is, amelyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat támogat. A Szeretett Szolgálat felajánlott adományokból humanitárius programokat is támogatnak majd a harcok által sújtott a területeken élők alapvető életszükségletének biztosításához. Hamarosan egyébként egy 11 fős delegáció utazik Szíriába, hogy ismét személyesen látogassák meg az ottani református közösségeket, ellenőrizzék a korábbi támogatások felhasználását és felmérjék, mire van még szüksége a Szíriában élő keresztényeknek. A részletekről Juhász Mártonnal, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, a riporter Hegedűs Már.
Néhány héttel ezelőtt a Magyar Református Szeretett Szolgálata a közel-keleti keresztjének támogatására ismét adománygyűjtést hirdetett. Miért fontos ez újra? Mi a kicsit a helyzetről meséljen nekünk, hogy milyen impulzusok, információk jönnek Szíriából, vagy a közel-keletről, ami miatt továbbra is segítségre szorulnak az ott élő keresztjének?
2017. decemberében volt kint egy 8 fős küldöttség a Magyar Református Egyház részéről kint Szíriában, és ugyanezt a két egyházat fogjuk meglátogatni. Az egyik ez az arab reformátusok egyháza, másik pedig az örmény reformátusok, akik kint szép számban élnek Szíriában. Akkor elhatároztuk, hogy egy vasárnapi iskola programot fogunk támogatni a Hexen keresztül. Ez az elhatározásunk azóta is megmaradt, és szilárdan a hétköznapjainkban is ott van. Az idei évben döntöttünk arról, hogy minden hónapban más célra fog gyűjteni a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és a március hónapban a hitüket nem könnyen megélő, talán az egy picit erős fogalom ebben az esetben, hogy üldözött keresztjének, de mégiscsak periférián élő keresztjéneknek a támogatását tűztük ki célul. Továbbra is vasárnapi iskolák, illetve gyermekeket nevelő, gyermekekkel foglalkozó szervezeteket, intézményeket szeretnénk támogatni. Azért fontos ez, mert bizonyára tudják a kedves rádióhallgatók is, hogy a 3 éves kor egy gyermek életében az egy vízválasztó időszak. Nagyjából 3 éves korunktól vannak emlékeink, 3 éves korunk alatti emlékek csak nagyon ritka esetben maradnak meg egy-egy gyermeknek. És hát ha most visszagondolunk az elmúlt, most már közel 9 év borzalmaira, 8-9 év borzalmaira, amik Szíriában történtek, akárha a polgárháborúra, akárha a háborúra gondolunk, akkor könnyen kiszámolhatjuk, hogy a mai élő 10-11 éves gyermekek gyakorlatilag csak arra emlékeznek, az ország némely területén élő gyerekek, hogy háború van, hogy lőnek, hogy mindennaposak a rakétatámadások. És nagyon fontos ilyenkor az, hogy ez egy olyan közeg, mint amit a Magyar Református Szeretett Szolgálat támogatásával a kinti református testvérek is ki tudnak alakítani, egy olyan biztonságos közeg legyen a gyerekeknek, ahova el tudnak menni. Nem csak tanulni, nem csak a szentírással foglalkozni, hanem akár naponta többször étkezni és egyéb szabadidős programokban részt venni.
A 2017-es gyűjtésből tudom mondani, emlékszem arra, hogy akkor hangsúlyozott hangsúlyozták, hogy ezekben a vasárnapi iskolákban nem csak keresztények járnak, hanem muszlim gyermekek is, és hogy pont emiatt ez egy ilyen nagyon barátságos és szereteteljes közösség, ami talán előrevetíthetni azt a jövőt, amire szüksége lenne az országnak. Ön ezt hogy látja? Egy kicsit akár a személyes emlékére is hagyatkozhat, hogy amikor személyesen ott volt Szíriában, akkor ezt hogyan tapasztalta?
Igen, ez egy fantasztikus missziói lehetőség a kinti keresztény testvéreknek. Gyakorlatilag volt olyan oktatás-nevelési intézmény, ahol szinte azonos számban voltak muzulmánok vagy muszlimok, illetve keresztények, és hát nagyon hálásak voltak a muszlim szülők azért, hogy végig a háború, polgárháború évei alatt a református egyház ezeket az intézményeket fenntartotta, nem zárta be a legnehezebb időszakokban is. Oda mehettek, és biztonságban tudhatták ott a gyermekeiket ezek a szülők, illetve, ahogy előbb is említettem, ott a mindennapi kenyér az korán sem evidens a mai viszonyok közt. Ott egy elmondott mi atyánk során valóban komolyan mondják azt, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Ezt tapasztaltuk kint létünk során is. Míg mi itt a langymeleg nyugatinak nevezhető európai kereszténységünkben úgy el vagyunk. Elmondjuk a mi atyánkot, de ha belegondolunk abba, hogy a mindennapi kenyérrel mi van, akkor arról azért igyekszünk mi gondoskodni. Három gyerekes édesapaként nyilván én sem vagyok felelőtlen, a konyhában, a hűtőben mindig van mit enni a gyerekeknek, a kis éléskamrában vannak tartós élelmiszereink. Ha véletlenül nem adod meg a mindennapi kenyeret, akkor majd én gondoskodok róla ezen a héten, jövő héten, sőt még akár egy hónapra elegendő élelmiszert is felhalmozunk. Ez nem természetes a Közel-Keleten, illetve a világ számos más országában.
És a hallgatóink hogyan segíthetnek a közel-keleti keresztényeknek, hogyan lehet támogatni a szeretett szolgálat gyűjtését?
A legegyszerűbb módja az a 1358-as adományvonal felhívása. Ez 2019. március 1-től március 31-ig az ide befolyt összegek, ez mind a közel-keleti keresztény testvéreinknek a megsegítésére fordítódik majd ez az összeg. Egy hívás 250 forintot jelent, tehát ha lemondunk így tavasz elején mondjuk egy gömbfagylaltról, és annak az árát egy telefonhívásra fordítjuk, akkor már azzal tudnak segíteni. Ha valaki nagyobb összeggel szeretné támogatni ezt a programunkat, akkor pedig a www.jobbadni.hu honlapon talál erre banki átutalási lehetőségeket.
És azt is említsük meg, hogy hamarosan egy református delegáció indul Szíriába, aminek ön is a tagja lesz. Mi az ok, ami miatt ott lesz a 11 fő között?
Talán a legfontosabb ok az, hogy lássam, hogy továbbra is megfelelő helyre kerülnek azok a források, támogatások, amit sikerült összegyűjteni. Nem csak Magyarországon, hanem Kárpát-medence szerte. Hál' Istennek nem csak innen az anyaországból, hanem Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből is érkeztek támogatások. Szeretnék megbizonyosodni arról, hogy egy nagyon sarkos példát mondok, mondjuk nem fegyvert fognak vásárolni ott a régióban abból a pénzből, amit sikerült összegyűjteni, illetve hát még az előttünk álló másfél hét során összegyűjtünk. Ez az egyik ok. A másik pedig egy érdekes tapasztalás, amiben másfél éve részem volt, amikor kimentünk és Homszban, Latakiában, illetve Aleppóban kinti keresztény testvérekkel találkoztunk, az pedig a jelenlét szolgálat. Amikor kint voltunk másfél éve, akkor gyakorlatilag szolidaritásunkat fejeztük ki az ott élő keresztény testvérek iránt. Nagyon örültek annak, hogy elmentünk egy olyan helyre, ahol még háború dúlt, ahol érkezésünk előtt két nappal időzített bomba robbant, ahol ők sem feltétlenül érezhetik a mindennapjaik során biztonságban magukat, hogy mi vállaltuk ezt, és közösséget vállaltunk velük egy ilyen nehéz helyzetben, ez rendkívül fontos volt számukra. Én ebben a mostani látogatásban is leginkább ezt a jelenlétszolgálatot érzem a legerősebb lehetőségnek. Természetesen az a néhány ezer euró vagy dollárnyi összeg, amit ki fogunk juttatni majd hazaérkezésünk után a szír testvéreknek, az sem elhanyagolható, hiszen hosszú hónapokig tud adott esetben egy ilyen kisebb iskolai intézmény működni ezekből a forrásokból, de talán ugyanennyire fontos az, hogy tudják, hogy van egy kis ország, ahol élnek hozzájuk hasonló hitű keresztény emberek, akiknek fontosak.
Van egy olyan érzésem, hogy nem csak a Szíriában élő keresztények érezhettek mondjuk megerősítést ebből a korábbi utazásból, tehát nem csak őket erősítették, hanem az a feltételezésem, hogy az akkori delegáció tagjai is kaphattak egy megerősítést, hogy lám-lám ilyen nehéz körülmények között is bízhat valaki Istenben. Ezt jól sejtem-e?
Igen, mindenféleképpen ez egy megerősítés volt számomra, és a csapat többi tagja számára is. Azóta beszéltem olyan közel-keleti keresztyénnel, aki majdnem az életével fizetett azért, mert bizonságot tett az ő hitéről. Ez nem Szíriában, hanem Afganisztánban történt. Egy amerikai hölgy, aki vállalta azt, hogy egy keresztyén szervezetnél humanitárius tevékenységet végez, és nem fog bizonságot tenni, az alapvetés és elvárás volt mind a befogadó szervezet, mind az ország részéről. Ő nem tudott ellenállni a kísértésnek, jelen esetben ennek a jó kísértésnek, hogy bizonságot tegyen Jézusról, az ő szeretetéről, kereszthaláláról, és hát 3,5 hónapig börtönben ült, egy tálib börtönben, és a kivégzés előtt nem sokkal szabadították ki őt. Fantasztikus élmény volt vele beszélni erről, hogy ő hogy éli meg a mindennapjai során a hitét, az ott élő keresztjének, hogy élik meg a hitüket. Sokszor példát vehetnénk róluk.
Egy személyes kérdést engedjen még meg. Fél Juhász Márta most Szíriába elindulni?
Nem félek. Talán azért sem, mert voltam már kint, és tudom, hogy nagyjából milyen viszonyok fogadnak minket. Másrészt pedig, hát fiatal ember létemre lehet, hogy ez furcsán hangzik, de elég erős üdvbizonyosságom van, hogy ez a földi lét, ez csak a kezdete valaminek. Nyilván 3 kicsi gyermekem van, a legnagyobb is 9 éves, úgyhogy szeretnék egészségesen, épségben hazaérni, de ha mégsem így alakul, akkor ettől sem tartok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Juhász Márton, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatóját hallották. A segélyszervezet szíriai gyűjtése nem példanélküli. 2018-ban csak nem 3 millió forintot gyűjtöttek össze a szíriai reformátusok támogatására. Mostani adománygyűjtésükhöz önök is csatlakozhatnak. A 1358-as adományvonal hívásával 250 forinttal támogathatják a kezdeményezést. További részleteket és támogatási formákat a Magyar Református Szeretett Szolgálat honlapján a www.jobbadni.hu portálon találhatnak.
Tisztelt hallgatóink, az elmúlt percekben Juhász Mártont, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatóját hallották. A segélyszervezet szíriai gyűjtése nem példanélküli. 2018-ban csaknem 3 millió forintot gyűjtöttek össze a szíriai reformátusok támogatására. A mostani adománygyűjtésükhöz önök is csatlakozhatnak a 1358-as adományvonal hívásával, 250 forinttal támogathatják a kezdeményezést. További részleteket, a támogatási formákat a Magyar Református Szeretett Szolgálat honlapján a www.jobbadni.hu portálon találhatnak.
Határtalan, a Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsora.
Álmod valóra mottóval került megrendezésre idén március 22-24 között a 20. Kárpát-medencei Református Egyetemi Gyülekezeti Találkozó Debrecenben. A 3 napos rendezvényen a diákok különböző programokon vehettek részt, amelyek által elmélyíthették hitüket és megismerkedhettek a határon túli diáktársaikkal. Az eseményről Margitics Jánossal, az Ungvári Egyetemi Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
Pontosan mi is ez az esemény?
Évente egyszer a Kárpát-medencéből az összes református egyetemi gyülekezet egyetlen egy találkozó alkalmával összegyűl. És ezen a találkozón hozzuk magunkkal az értékeinket, hozzuk magunkkal azokat a dolgokat, amiket megélünk, mind a hányan a magunk helyén, hiszen jönnek Budapestről, Debrecenből, Szegedről, Erdélyből, Ungváról, Beregszászról, és a lista az így nem is teljes ebben a felsorolásban, mert nagyon sok helyről, nagyon sokféle egyetemista érkezik, és ez az alkalom azért borzasztó különleges, mert mégis megvan a közös hang. Annyiféle szakról és annyiféle többféle képzési irányultságból érkeznek az emberek, és mégis van egy közös gyűjtőpont, és én úgy gondolom, hogy ez nem más, mint az ige és az Úr Jézusnak a jelenléte.
Hány napos ez az esemény?
Pénteken szokott általában kezdődni, és pénteknek a még maradék részében van egy ilyen kisebb találkozó, egy csoportelosztás, egy nyitó áhítat vagy előadás, egy közös éneklés, egy olyan alkalom, ami kicsit összerázza a csapatot, aztán elfoglaljuk a szállásokat, megkezdődnek az este különböző programjai, kicsit szabad járásban, felfedezzük a várost, ahova megyünk, mert mindig váltakoznak a helyszínek, és ez azért is jó, mert így megnézzük, hogy ki hol merre található, melyik városnak milyen sajátosságai vannak, meg olyan kapcsolatok alakulnak ki, amik nagyon tartósak, és rengeteg sok előnnyel és pozitívummal járnak az emberek számára. Most Debrecenbe fogunk menni, most a debreceniek voltak olyan aranyosak és ügyesek, hogy ők adták a házat, ők a házigazdák.
Körülbelül hányan mennek? Hogyan döntötték el, hogy kik mennek, kik utazhatnak ide?
Jelentkezés alapján történik a kiutazás. Van egy időszak, amelyen keresztül lehet jelentkezni, és akkor az egyetemisták nagy gondolkodásokon keresztül, fontolgatva azt, hogy most az egyetem és a főiskola kínosan fontos rendjét hanyagolhatják-e, vagy nem, és áldozatot hozva nagyon sokan bevállalják azt, hogy egy hétvégi utazáson keresztül úgy döntenek, hogy odaszánják a lelki épülésre ezt az időt, és ez nagyon fontos számukra, mert rengeteg ZH beadandó vizsga és stb.re kell azt mondani, hogy jó, te most egy kicsit pihensz, mert én megyek és találkozok a többiekkel, és ezért is nagyon jó ez az alkalom, mert már egy pici áldozattal jár rögtön a legelején. Tehát ki kell mozdulni a komfortzónából, meg kell mozdulni, el kell indulni, és ez innentől kezdve már egy nagyon jó összehangoló erővel bír.
És a másik két napon milyen programok várják az odalátogatókat?
Borzasztó vegyes a kínálat, mert onnan indul az egész, hogy reggel van egy közös találkozó, ahonnan van lehetőség egész napos szemináriumokra elmenni, fotós oktatástól kezdve, média megjelenésig, üzletmarketing, internetes vállalkozásoknak a felfuttatásáról is vannak előadások, vannak imaséták, vannak olyan lelki alkalmak, amelyeken keresztül az ember egy kicsit elcsendesedhet ott, ahol van. Az egész nap folyamán lehet irányított, vezetett városnézésen részt venni, ami borzasztó érdekes, mert az ember egy olyan másik egyetemista szemszögéből láthatja meg a várost, ami mindig különleges, hiszen egy diák mindig tudja, hol a legfinomabb a kaja, hol lehet a legolcsóbban és a legjobb dolgokat megvásárolni, melyik útvonalakon lehet megközelíteni a legszebb látnivalókat, és az este folyamán délutáni programban ott is főelőadásokra lehet beülni, amelyek szintén olyan témakörökben hangzanak el, amelyek nagyon fontosak az egyetemisták számára, mit kezdjenek önmagukkal, a helyzetükkel, az, hogy nem sokára már vége az egyetemnek, hiszen akárhanyad éves az ember, folyamatosan ez égeti a talpát, hogy nem sokára vége van, hogy érkezek majd a munkára, hogy érkezek majd az életbe, karriert, épp családot, és ehhez hasonló témakörök vannak. Az esték folyamán társas játékestek, stand-up comedy, különböző dicsőítések, és nagyon sok olyan dolog van, amit szabad programként lehet választani. Nincs semmi kötelező jelleggel odatéve, de mégis azt szoktuk látni, hogy nagyon sok programban részt vesznek ezek a fiatalok, mert érdekli őket az, amiért oda elmennek. Nem csak azért mennek, hogy legyenek valahol, hanem nagyon kíváncsiak azokra a dolgokra, amiket készítettek ott nekik.
Az elmúlt percekben Margitics Jánost, az Ungvári Egyetemi Gyülekezet lelki pásztorát hallhatták a 20. Kárpát-medencei Református Egyetemi Gyülekezeti találkozóról, melyet idén Debrecenben tartottak.
Lelkünk csendessége.
12. Zsoltár. Dávid panasza. Az éneklőmesternek a seminitre. Dávid zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Hamisságot szól egyik a másiknak, hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, mely nagyokat mond, akik ezt mondják. Nyelvünkkel felülkerekedtünk, ajkaink velünk vannak. Ki lehetne Úr felettünk? A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr. Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Te, Uram, tartsd meg őket, őrizd meg őket a nemzetségtől örökké. Körös körül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.
Segíts, Uram! Ments meg! Légy támaszom Te, mert magamra maradtam. Elfogytak, kik hozzád könnyek közt ragaszkodnak. Eltűntek a hűséges emberek. Egymással hamisan beszélnek. Önmagukat szépre festik. Ajkuk nyájasan bűvöl, de kettő szívükben galád szándék lapul. Karjuk barátságot színlel, markuk tört rejteget. Ezt mondják, szavainkkal felülkerekedünk, ki segít a szánk, ki győzhetne le minket. Vágd ki, Uram, a hízelgő, nagyokat mondó nyelveket. Az elnyomott szegényekért, a megcsalt nyomorultak nyögése miatt most felkelek, azt mondja az Úr. Kimentem azt, aki szomjazza az igazságot. Az Úr beszédei mélyből buzgó víz, tiszta beszédek. Ajkunkra, nyelvünkre csöppennek, szánkban gyógyító szavakká élednek. Az Úr beszéde kohóban olvasztott, földbe, ember formába öntött, hétszer tisztított ezüst. Örökké való, őrizd meg tieidet örökre.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitár Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitár Szabó Júlia Zsuzsanna.
Isten nagyságát hirdeti az ég,
a mennybúlt valja kezei művét,
egy nap a másnak ezt harsogja át.
Erre tanítja éj az éjszakát,
nem olyan hanggal, nem olyan beszéddel,
úgy szavukat ne érhetnéd fel.
Végig e földön szárnyal ő szavu,
világ végéig elhatszózatuk. Áldjuk Isten szent nevet, mind szívből zengünk neked. Halleluját! Áldjuk Isten szent nevet, mind szívből zengünk neked, halleluját! Isten szent neved, mind szívből zengünk neked, hallelujád. Áldjuk Isten szent neved, mind szívből zengünk neked, hallelujád. Áldjuk Isten szent neved, mind szívből zengünk neked, hallelujád. Áldjuk Isten szent neved.
Harangszó Rádió. Harangszó Rádió.